Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Kedves hallgatóink, valószínű, hogy sokan várták már azt a pillanatot, amikor Bartis Attila marosvásárhelyi származású írónak a fotográfus arcát is végre megismerhetik. A budapesti közönség számára ez nem volt teljesen ismeretlen. Itthon azonban még nem állította ki képeit. Egy korábbi beszélgetés alkalmából azonban már kiderült, hogy a Nyugalom és a Vége című regények szerzője egyelőre nem szándékszik újabb regénybe fogni, hanem fotóit szeretné rendszerezni és feldolgozni. Ez időközben megtörtént, eredménye pedig egy impozáns album és egy kiállítás lett Budapesten, illetve egy másik Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában. Ez utóbbi tárlat szeptemberig tekinthető meg. Mai adásunkban Szuszámi Zsuzsa, marosvásárhelyi kolléganőnk összeállítását hallják. Tartsanak velünk!
Bartis Attila képekben látja a világot, és mindazt, amit lát, ahogyan lát, azt meg is mutatja. Fényképeken és a könyveiben is. Mindig is hangoztatta, hogy a fotós és az író együtt párhuzamosan él benne, és nagyon jól megférnek egymással. Hol az egyik, hol a másik kerekedik felül, de egyik sem nyomja el a másikat, minden attól függ, kié éppen a főszerep. Bartis Attila most fotói között teremtett rendet, válogatott, rendszerezett, csoportosított, és megszületett az eredmény egy impozáns album 200 fotóval, és két még látványosabb kiállítás, egy Budapesten a Mai Manóházban és egy Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában. Bartis Attila képei, akár csak regényei, róla szólnak. Az ő világa tükröződik mindegyik alkotáson. Ettől nagyon személyesek, és ennek köszönhetően érzünk mi is egy bensőséges hangulatot mindegyiken. Legyen az ünnepi sárkány eregetés, tengerparton játszadozó gyerekek, sétáló emberek, felhők mögül elősejlő hold, életképek. A fotók ugyanis Jáva szigetén készültek, ahogy a cím is mutatja, a szigetekről szólnak. De ahogyan szerzőjük is elismeri, ezek a világ szinte bármelyik pontján készülhettek volna. Mert nem a hely a fontos, nem kell felismernünk semmilyen reprezentatív épületet vagy tengerpartot, hanem az érzésre kell rátapintanunk, amely a fotóst vezérelte akkor, amikor megnyomta az exponáló gombot. A képek fekete-fehér kivitelezése és ezáltal a fény-árnyék nagyon mély és izgalmas játéka varázsolja ennyire bensőségessé és izgalmassá azt a világot, amelyet Bartis Attila jóvoltából igyekszünk megfejteni a képek láttán. Nem dokumentumfotók ezek, se nem művészfotók, ez ellen szerzőjük is tiltakozik. Nevezzük őket életképeknek, vagy az élet a művészben rejlő világ leképezésének. Művészi szándékkal azért tegyük hozzá. Pillanatképek, de mégis történetek. Homályos sejtések, amik mégis létjogosultságot nyernek. Játszadozások, kísérletek, képek, amelyek a számítógépben, a laborban nyertek végső formát. Bartis Attilával beszélgetünk, folytatva egy novemberi interjút. A pár hónap alatt sok minden történt. Bartis Attila ismét Jávára készül hosszabb időre. Alkotni és feltöltődni. A legutóbbi őszi beszélgetésünk folytatásaként teszem fel most ezt a kérdést. Akkor azt mondtad, hogy következik egy nagyobb fotóanyagnak a feldolgozása, és egy album, és majd egy kiállítás. Na most mindez már megvolt időközben. Nagyon nagy mennyiségű kép dolgozódott fel, én legalábbis úgy érzem, és most egy picit a gyakorlati felére kérdezek rá, hogy működik ez, amikor elkészülnek ezek a fényképek. Nem vagy kíváncsi arra, hogy mi lett? Tehát tudnak nálad így nyugodtan ülni a gépben, vagy a dobozban, vagy bárhol feldolgozatlanul? Vagy ez a feldolgozási folyamat mit jelent egészen konkrétan?
Feldolgozás az azt jelenti, hogy a fényképezés sem pillanatművel, tehát az is egy folyamat. Tehát ez a folyamat ez elkezdődik akkor, amikor az ember úgy dönt, hogy ott akkor abban a helyzetben ő fényképezőgépet vesz a kezébe, és akkor ér véget, amikor létrejön maga a kép, mint műtárgy. Az exponálás az valahol félúton van e kettő között. Tehát a leexponált képeknek a kiválasztása, tehát hogy melyik is lesz az a felvétel, amelyik valamilyen szempontból érdemes arra, hogy megmaradjon, abból valóban fotográfia műtárgy legyen, az ugyanúgy hozzátartozik ez az alkotó folyamathoz. Ez olyasmi például, amit alkalmazott fotográfiában lehet, hogy el tud végezni más ember is, de abban a nagyon szubjektív, dokumentaristának semmiképpen nem nevezhető fotográfiában, ami hozzám közelebb áll, vagy amit én művelek, ott ezt rajtam kívül más nem tudja megtenni. Nyilván ez technikai kérdés is, tehát hogy valamikor várakoznia kell az embernek, valamikor rögtön láthatja. Például ez attól függ, hogy analógra fényképez, ami régen még maga volt a fényképezés, vagy pedig digitálisra. Analógról azóta beszélünk, amióta van digitális, mert előtte csak simán képet készített az ember.
Mire fényképezel, apropó, akkor mindkettőre?
Mindkettőre, igen. Mindkettőt használom, ez nagyon sok mindentől függ. Meg vannak egészen sima gyakorlati részei is. Tehát, hogyha valahova nem tudok annyi filmet vinni magammal, mint amennyire szükségem lenne, akkor például digitálissal fényképezek. Ha színesben szeretnék fényképezni, akkor is digitálissal fényképezek, mert színes filmre soha nem fényképeztem, nem is értek hozzá. Hogyha nagyon nagy érzékenységre van szüksége, mert állvány nélkül kézből akarok éjszakai felvételeket készíteni, akkor is digitálisra fényképezek. Mert van a digitális fotográfiának is egy csomó olyan előnye. Ami a legnagyobb előnye volt, ugye, akkor, amikor ezt az egészet feltalálták, az, hogy gyakorlatilag rögtön abban a pillanatban láthatod magát a képet a kijelzőn, nem kell várakozni. Ez érdekes módon a digitális fényképezésnek az átka lett. Tehát ez valahogy átfordult az én számomra mindenképp. Tehát egy idő után már azt éreztem, hogy kifejezetten hiányzik a várakozás. Tehát, hogy már arra van szükségem, hogy leexponáljam azt a tekercsfilmet, és várakozzak, hogy mi is történt. Az történt, ami az én szándékom volt, vagy valahogy elromlott valami egyéb. Ez a várakozás, ez már olyan is lehet, mint ahogy mondjuk a szerelmére vár az ember, és egy fél délutánon keresztül rendezgeti a lakást, mert nincs jobb dolga, vagy lehet, hogy lenne jobb dolga, de képtelen rá. Tehát, hogy ez is egy fontos része tud lenni a munkának. Én nagyon sokat fényképeztem az utóbbi időben, úgy nem csak az utóbbi időben, tehát hogyha az egész életemet megnézem, akkor én több időt töltöttem fényképezéssel, mint írással. Nagyon keveset állítottam ki. Egy nagyon nagy anyag gyűlt fel, ami eljutott a munkának a feléig, tehát mondjuk le lett exponálva, esetleg elő lett hívva a negatív, de nem jutott el addig, hogy abból kép szülessen, műtárgy szülessen. És most az utóbbi időben ezzel ment el nagyon, nagyon sok idő, nagyon sok munka. Tehát ez az album is úgy született, meg a két kiállítás, itt a Vásárhelyi, meg a Budapesti is.
Ez a várakozás kétségtelenül izgalmas, de van esetleg egy olyan idézőjeles buktatója, hogy közben a gondolat megváltozik, tehát már nem tartod annyira izgalmasnak azt, amit abban a pillanatban akkor elkészítettél? Vagy más érdekesség fedezhető majd esetleg fel a képben?
Hát vagy nem fedezhető fel semmi. Nyilván ilyen is van. A fotográfia az ilyen szempontból egy eléggé kivételes műfaj, tehát hogy az nagyon kilóg. Tehát nincs még egy művészet, amelyik olyan mértékben lenne kiszolgáltatottja a minket körülvevő valóságnak, mint a fotográfia. Rajzolni rajzolhatok bármikor, bárhol, bárhogy, írni írhatok, de rólad egy képet nélküled nem tudok elkészíteni. Tehát bármilyen zseniális is az a kép, adott esetben nélküled én fotográfusként nem létezem, vagy legalábbis az a kép egészen biztos, hogy nem létezik. Többek közt ez az egyik oka, tehát a külvilágnak való kiszolgáltatottság, hogy messze nem tudnak olyan egyértelmű döntések születni a fotográfiával kapcsolatban, mint mondjuk egy mondattal kapcsolatban. Ha nagyon őszinte akarok lenni, arra még nem volt példa az életben, hogy egy mondatot vagy egy bekezdést rossznak találtam, és utána idővel arról megváltozzon a véleményem, és egyszer csak rájöjjek, hogy ez más szempontból mégiscsak jó és érdekes és fontos. Ilyen nem volt. Ha egy mondat rossz, akkor az rossz, mese nincs. És hálás lehet az ember, hogy erre még idejében rájön. A fényképpel kapcsolatban egészen más a helyzet, mert számtalan nézőpont létezik. Próbálok erre példát mondani. 93-ban jártam én először Közel-Keleten, Szíriában. Végig fényképeztem az egész utat. Sajnos elég rossz képek készültek. Sem akkor nem foglalkoztam velük, se nagyon hosszú időn keresztül, tehát 2 évtizeden keresztül, egészen mostanig. Csak azok a csapnivaló rossz képek azáltal, hogy Szíria úgy abban a formájában már nem létezik, azok a városok már nem léteznek, Aleppo például már nem létezik, egészen más jelentést kapott. Tehát a hajdani, mondjuk így esztétikai szempontból pocsék képek, azok egy dokumentarista szempontból mára már nagyon-nagyon fontosak lettek. Ez megmerem kockáztatni, hogy szinte egészében véve az egész fotográfiára jellemző valamilyen módon. Tehát, hogy különböző szempontok alapján pillanatnyi döntéseket tud hozni az ember. Tehát megfigyelem saját magam, tehát hogy rendezem meg például a budapesti kiállítást, és hogyan rendezem meg a vásárhelyi kiállítást. Ugyanabból az anyagból, ugyanazokból a képekből az aurája, levegője, jelentése. Nyilván köze van a kettőnek egymáshoz, hasonló, de mégsem ugyanaz. Tehát ebben az albumban, ami most jelent meg márciusban, magvetőnél, ebben van 219 kép. Ez egy változata a lehetséges könyveknek, amit szerkeszteni lehetett, vagy lehetett volna ebből a 219 képből. Nyilván ez az én változatom, de minden további nélkül elképzelhető, hogy jön valaki, és átrendezi az egészet. Egy teljesen más struktúrát állít fel, és bizony más lesz a jelentése is a könyvnek.
Ez milyen ez a kiállítás? Ez egy sokkal kisebb, gondolom, nem? Mint a budapesti egy kicsit bensőségesebb. Talán 2 teremnyi kép van itt.
Hát ott a mai manóház tele van, ennek 2 szintje van, majdnem 100 kép van, és ott vannak nagyméretű képek is, tehát hogy egy képhez a mérete ugyanúgy hozzátartozik, tehát én a Gernikát nem értettem addig, amíg levelező lap méretben láttam, aztán egyszer csak ott álltam Madridban a Gernika előtt, és elbögtek magam. Tehát ugyanígy a fotográfiához is hozzátartozik sok esetben a mérete, tehát hogy van olyan fotó, ahol ez Isten igazából nem számít, mert az információ az érdekes, amit hordoz a kép, de van, amikor igenis számít. Nem mindegy, hogy azt a tekintetet életnagyságban látom, vagy bélyegnagyságban látom. Sok szempontból különböző a két kiállítás, de mind a kettő tagadhatatlanul az enyém. Az, amit én éreztem, vagy gondoltam erről az egészről, amit nekem a többnyire Indonéziában készült képek jelentettek.
Az előbb megcáfoltuk azt, hogy ezek dokumentarista képek lennének. Nem ragaszkodom feltétlenül ahhoz, hogy most soroljuk be, bár az ember, a társadalom szereti besorolni a dolgokat. Én inkább úgy látom, hogy ott az élet van ezeken. Egy az egybe ott az élet.
Egészen konkrétan ezt. Tehát annyit tennék hozzá, hogy nem az élet, hanem az élet számomra, az én életem. Tehát gyakorlatilag én az életemet fényképezem, tehát én ugyanúgy fényképezek, ha Jáván vagyok, ha Berlinben vagyok, ha Budapesten vagyok, ha Marosvásárhelyen vagyok. De az életemet se dokumentálom, tehát hogy ez nem az életemnek a dokumentálásáról szól. Tehát a képeim alapján nagyjából ugyanannyi derül ki az életemről, mint a regényeim alapján. Nyilván ott voltam abban az adott pillanatban, de rajtam kívül soha senki nem fogja tudni, hogy mi történt előtte és mi történt utána. Mert folyamatában nem lehet látni a dolgokat. És erre akár azt is lehetne mondani, hogy ez egy dilettáns attitűd. Csak nem merem használni ezt a szót, mert a világ egyik legnagyobb fényképésze már használta, André Kertész. Tehát ő nevezte önmagát dilettánsnak, és utána ez egy kicsit pofátlanság lenne. De ami a magatartást illeti, az valami ilyesmi.
Azt nem tudja senki, hogy mi volt előtte, és mi volt utána, de közben szerintem nagyon-nagyon sok történetet lehet magáról, a képről látni is, meg beleérezni is. Itt a párhuzam az írásaiddal is, és a könyveiddel is. Érzed ezt a történetiséget, ami különálló a valóságtól, amit te tudsz csak?
Persze, igen. az igazi hasonlóság az a képek egymás mellettisége és a szövegnek a szerveződése között van. Ott sokkal jobban kimutatható adott esetben a rokonság, tehát hogy szerkesztődik egy regény, és hogy szerkesztődik egy fotóalbum, tehát hogy kerülnek egymás mellé a dolgok, hogy hogyan működik ez az asszociációs lánc, ami mondjuk így a főszervező ereje ezeknek.
Meg hát nagyon sokszor csak sejtetni próbálsz valamit, semmi konkrét történés nincsen.
Hát, én magam is csak sejtem. Általában az ember annyit mond el, amennyit tud. Ott én is annyit tudok, amennyit elmondok. Már a lényeget illetőleg, de ahol kevés van, ott én is csak keveset tudok.
Vannak itt beállítások ezeken a képeken?
Azt hiszem 3 kép van a kiállításon, meg összesen 5-6 a könyvben, ami Berlinben készült, tehát ami nem Jávához kötődik, sőt, van egy kép, ami Marosvásárhelyen készült, és gátlástalanul azt hazudtam, hogy Jávai, mert oda tartozott számomra valahogy, tehát ebbe a világba. Soha senki nem fogja megmondani, hogy melyik az, mert semmi felismerhető, beazonosítható nincs rajta. Nem akartam még ezzel is összezavarni a nézőket, hogy akkor még Marosvásárhelyt is bevonom, azt mondtam, hogy legyen Jáva, Jáva kész.
Hát végre az otthonod mindegyik talán.
Mondjuk Jáva soha az életben nem lesz úgy az otthonom, mint Vásárhely, de hogy nagyon erős a kötődés, az biztos, persze. De beállított kép nincs itt.
Vagy apropó a kislány ott a fényekkel.
Az húsvét Nandzsurán, Nandzsuráni katolikus templom, Dzsokdzsakarta mellett. Kislánya barátaival bujócskázik. Fotográfiában a legnagyobb távolság két kép között, ami lehetséges szerintem, tehát megmerem kockáztatni, hogy egy egészen korai, tehát a fotográfia hőskorából származó felvétel, meg egy mai digitális, technikailag tökéletes felvétel között nincs akkora különbség, mint a teremtett rend és a megtalált rend között. Mondjuk egy Gregory Crutzen kép, ami úgy van megrendezve és beállítva, hogy filmet rendez az ember. Nagyjából egyébként akkora stábbal, világosítókkal, mindennel, díszletesekkel, mindennel, meg egy Cartier-Bresson kép között. Nem is fért volna meg az úgynevezett beállított kép, a teremtett rend egy olyan anyagban, amelyik alapvetően a megtalált rendről szól, tehát kilógott volna mindenképpen. De ez nem azt jelenti, hogy engem nem érdekel az az ága a fotográfiának. Az első kiállítás anyaga az ilyen volt, tehát ez egy műtermi portré sorozat volt, még 96-ban az Engelhardt hagyaték. Az a teremtett rendről szólt, nem a megtaláltról. Itt beállított képek nincsenek ebben az albumban, meg a kiállításon sem.
Fontos az, hogy a rend ott legyen mindenhol, vagy legalábbis számodra mindig legyen rend abban a képben?
Megmerem kockáztatni, hogy a legfontosabb. Ez az, ami többek között értelmet ad annak, hogy fényképezőgépet vegyen az ember a kezébe, vagy egyáltalán lásson. Tehát, hogy van egyfajta rend ebben a világban, ami tulajdonképpen mindig ott van, mindenütt ott van. Csak egészen kivételes pillanatokban vagyunk képesek meglátni. És a fényképezés pillanata jó esetben az valami ilyesmi lehet. De amikor nem látjuk, az nem azt jelenti, hogy az nincs ott, hanem hogy vakok vagyunk rá. Elsiklunk fölötte, nem látjuk már meg. Tehát, hogyha próbálok valami, ami egyébként távol áll tőlem a koncepció, meg az ideológia gyártás, de hogyha tényleg a mélyére próbálok nézni annak, hogy mi az egyik fő hajtóerő, amiért értelmét látom annak, hogy fényképezzek, akkor az a látás és az ennek a rendnek a meglátása. Ezt most nem menjünk bele, hogy ezt miféle rendnek tekintjük, hogy ez honnan származik, de számomra mindenképpen fontos.
És fontos gondolom a játék is, mert van szintén egy képet, ami két kép tulajdonképpen, egy ilyen kissé absztrakt a tócsa, az és arc. Alatta pedig is az arc alakul ki belőle, igen. Igen.
A fotográfia az pont a világtól való függése miatt nagyon nagy mértékben kiszolgáltatottja, nevezük véletlennek, vagy tőlünk független történéseknek, vagy erőknek. De ez nem azt jelenti, hogy a fotográfiában nincsen tudatosság, hogy bármi is véletlenül történne, de közben ez nagyon erősen jelen van. Ott annyi történt annál a képnél, hogy szakadt az eső az Imogiri király sírok mellett, hogy behúzottunk az eresz alá, és a vaglócsempe az tükörré vált a víztől tulajdonképpen, és mellett a tócsába pedig hultak az esőcseppek. ez az egyetlen kép, amelyet nem láttam akkor, amikor készítettem. Tehát én ott a tócsát fényképeztem, és a tükröződést, és csak amikor megnéztem a képet otthon, akkor láttam, hogy ez bizony egy Archimboldó-szerű emberi arc lett. De ennek igenis megvan a legitimitása. Tehát, hogy azért, mert az exponálás pillanatában nem láttam, attól én ezt már láttam később, meg lett a helye. De ezt kívülről megítélni ráadásul nagyon nehéz. Pont a István a Keménynek a megnyitó szövegében ő hivatkozik egy képre, hogy meddig vár az ember. Tehát, hogy a véletlen hogy segíti a fotográfus, tehát, hogy még a repülő is pont annyira berepül a képbe. Hiába a legjobb barátom 30-valahány esztendeje, fogalma nincs ezekről a dolgokról, hogy hogy működnek. Ott bizony a kezemben már remegett a fényképezőgép, mert vártam, hogy végre bejöjjön az a repülő. Kívülről nagyon sokszor nem lehet megítélni, hogy mi az, ami a véletlennek köszönhető, és mi az, ami a tudatosságnak. De ez nem baj.
Alakul valamennyire a kép utólag? Alakítod laborban, Photoshopban, bárhogyan?
Amennyire lehet, annyira nem alakítom, de valamennyire nyilván alakítom. Technikai okokból, és ez mindig is így volt, tehát a fotográfiában attól függ, hogy mi a szándék. Tehát az, hogy a képet tilos alakítani, ez a dokumentarista fotográfiának egy nagyon legitim tétele. De hogyha én egy ilyenfajta szubjektív fotográfiát művelek, akkor elmondok egy történetet. Szilágyi Lenke volt a képeknek a nyomdai előkészítője. Szilágyi Lenkéről azt kell tudni, hogy ő az egyik legnagyobb élő magyar fotográfus. Hihetetlen életművet teremtett eddig, és nagyon hálás vagyok a segítségéért. Van egy kép, itt nincs kiállítva, de Pesten igen. És azzal én nagyon nagy gondba voltam, mert nagyon-nagyon fontos kép volt, nagyon szerettem azt a képet, de bizony tönkre vágta a villanydrót, ami keresztbe végigment rajta. És mondtam Lenkének, hogy mennyire sajnálom, hogy ezt a képet nem tudom használni. Miért ne tudnád? És abban a pillanatban nekiállt, és a Photoshop-al, aminek a használatához én nem értek különösebben, így egy vonallal tüntette el a villanydrótot. Tudtam, hogy ezt meg lehet csinálni, csak én soha nem jutottam el odáig, hogy ezt megtegyem egy fotográfiával, és miért ne? Ez arról szól, amit te meg akarsz mutatni, tehát azt teszel ezzel a képpel. Levágod a felét, akkor levágtad a felét. Egyébként André Kertésznek a világhírű önarcképe a feleségével, tehát ahol csak a fél arc látszik, és a vállra tett kész, tehát ilyen kettős önarckép. Az úgy történt, hogy André Kertész készített egy nagyjából közepes minőségű önarcképet a feleségével, és az a kép olyan is volt, úgy nagyjából két évtizedig. Egyszer csak nézegette, fogta a szabóollót, és az arc közepén ketté vágta, és a világ egyik leghíresebb képe lett belőle, és nem véletlenül. Tehát, hogy miért ne lehetne ezt megtenni egy fotográfiával? Más az, ha hazudok. Tehát más az, hogyha valami olyasmit állítok a képpel, amiről én magam tudom, hogy nincs, de el akarom hitetni a világgal valamilyen hátsó szándékból. Tehát nevezzük ezt hazugságnak. Tehát ennek semmi köze az alkotáshoz. Ez egy egészen más történet. Tehát amikor Sztálin elvtárst megnövelem 15 centivel, hogy magasabb legyen, mint X vagy Y mellette. Az egy más történet. De hát, hogyha nekem nem kell az a villanydrót, és senkinek nem ártok vele, hogyha eltüntetem, viszont a kép tényleg jó lesz, akkor miért ne? Nem fogom megfosztani magam ettől valamiféle doktrina miatt.
Azt is mondtad legutóbb, hogy most egy ideig nem fogsz írni, mert nincsen időd rá, most a fotó kapja a főszerepet egy ideig. Ez most éppen hogy áll? Vagy azért mind a kettő létezik párhuzamosan valamennyire egymás mellett, mert dolgozik az agyad is az betűvel, és a szemed a képpel?
Mindig is egymás mellett létezett, hogy párhuzamosan működött a kettő. Nyilván voltak ilyen nagyobb periódusok, hogy ez dominált, vagy az dominál. Az tény, hogy most a fotográfia dominál, de közben írok is, tehát hogy kellett írnom egy székfoglalót, és akkor előszedtem valami olyan szöveget, de hogy ott is a fotográfia, mert az meg a fotográfiáról szól, tehát egy ilyen eszétöredékekből lesz egy könyv valamikor, valószínűleg jövő évre. De az is kifejezetten a fotográfiáról szól. Tehát ilyen szempontból megmaradt az, hogy most a fotográfia dominál.
Nyilván ugyanúgy az írás nyugalma, fogad, mint a fényképezésé is? Tehát mind a kettőben életet tud neked Jáva valahogy nyújtani? Vagy feltöltődés?
Hát legalábbis a tapasztalat azt mutatja, hogy igen. Tehát a végének a Jáva részét Jáván írtam meg. Ez az album, ami megszületett, ez Jáván készült képekből született. Ezért nagyon-nagyon sokat tudtam kint dolgozni. Igen, mindkettőben ott van.
És meg szabad azt kérdezni, hogy most ismét menni fogsz, hogy ez idő alatt mi fog ott történni?
Nem tudom. Hát valószínűleg ezzel az eszékötettel fogok összeszörni egy darabig, amíg be nem fejezem. Azt nagyon valószínűtlennek tartom, hogy regénybe kezdjek. Azt még mindig azt gondolom, hogy az nagyon korai lenne. Fényképezni fogok, majd kiderül.
Neked ott van a szívedben Jáva, de vajon a jávaiak téged mennyire fogadtak be, vagy Jáva maga? Ezt érzed, hogy mennyire teremt neked otthont?
Én ott egy bulé vagyok, fehér ember, nyugati fehér ember, ennek az összes fényével és árnyával. Nyilván van egy szűk baráti kör, ismeretségi kör, de hát én ott idegen leszek egész életemben. Ez így is van rendjén. Ez önmagában nincs semmi baj. Soha nem a megkülönböztetés a baj, hanem az, hogy ez mit eredményez.
Szuszámi Zsuzsa marosvásárhelyi kolléganőnk összeállítását hallották. Bartis Attila író és fotóművész Marosvásárhelyi Kultúrpalotában szeptemberig megtekinthető fotókiállításáról. Ezzel mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra! Thank you.